Harmadik tanulmány. Címe: Megérteni az emberi természetet. Szombat délutáni rész.
Ekkor megformálta az Úristen az embert a föld porából, és életleheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élő lélekké.
Mózes első könyve, második fejezet, hetedik verse. Újonnan revidiált Károli fordítás.
Nem csupán az Éden kertjében volt feszültség Isten szava, bizony, meghalsz, és Sátán hamis ígéretek között, hogy bizony, nem haltok meg. Ez az egész történelmen át visszhangzik. Sokan próbálják összeegyeztetni Sátán állítását Isten igéjével. Szerintük a bizony, meghalsz figyelmeztetés csak a mulandó fizikai testre vonatkozik, míg a bizony nem haltok meg ígéret utalás a halhatatlan lélekre. Ez a megközelítés azonban nem helytálló. Vajon lehetséges volna összhangba hozni Isten és Sátán ellentétes szavait? Létezik halhatatlan lélek, ami túléli a fizikai test halálát és tudatánál van? Számos filozófiai, sőt tudományos magyarázatot próbáltak már adni ezekre a kérdésekre, azonban a Biblia talaján álló keresztényekként világosan kell látnunk, hogy egyedül a mindenható Isten ismer minket igazán. Ő, aki megteremtett bennünket. Ezért csak az ígében, a Szentírásban találhatunk választ ezekre a döntően fontos kérdésekre. Ezen a héten megvizsgáljuk, milyen meghatározást ad az Ószövetség az emberi természetre és a holtak állapotára vonatkozóan.
Vasárnapi rész. Címe: Élő lélek.
Mózes első könyve, első fejezet, 24-től a 27. versig.
Azután mondta az Isten: hozzon a föld élő állatokat nemük szerint, barmokat, csúszómászó állatokat és szárazföldi vadakat nemük szerint. És úgy lett. Teremtette tehát Isten a szárazföldi vadakat nemük szerint, a barmokat nemük szerint, és a földön csúszómászó mindenféle állatokat nemük szerint. És látta Isten, hogy jó. És mondta Isten: teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjon a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. Teremtette tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremtette őt. Férfiúvá és asszonnyá teremtette őket.
Mózes első könyve, második fejezet, hetedik verse.
És formálta az Úristen az embert a földnek porából, és lehelt az ő orrába életnek leheletét. Így lett az ember élő lélekké.
Mózes első könyve, második fejezet, 19. verse.
És formált az Úristen a földből mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat. Mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak neve.
Az előbbi versek alapján milyen hasonlóságokat és különbségeket találunk az állatok és az emberek megteremtése között? Mit tudhatunk meg a Mózes első könyve, második fejezet, hetedik verséből az ember természetéről?
Mózes első könyvének beszámolójában az áll, hogy a teremtés hetének hatodik napján az Úr életre hívta a szárazföldi állatokat és az első emberpárt. Megtudjuk, hogy az Úristen mindenféle mezei vadat és mindenféle égi madarat formált a földből, valamint megformálta az embert a föld porából. Az állatokat és az embert is egyaránt a föld porából teremtette Isten, az ember megformálása azonban két fő dologban is eltért az állatokétól. Először is Isten megformázta az embert, majd az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élő lény. Fizikai test volt, mielőtt életre kelt. Másodszor pedig Isten az embert, a férfit és a nőt is a maga képére és hasonlatosságára teremtette meg. Mózes első könyve, második fejezet, hetedik verse elmagyarázza: Ádám úgy alakult át élő lényé, héberül nefes hájjá, vagy élőlélekké, hogy Isten az élet leheletét lehelte a testébe. Ez azt jelenti, hogy egyikünknek sincs a testünktől függetlenül létező lelke, hanem mindannyian élő lelkek, vagyis élő lények vagyunk. Nem bibliai gondolat, hanem pogány eredetű az az állítás, miszerint a lélek tudattal rendelkező entitás, ami az emberi testtől külön is létezhet. Az ember természetének ismerete megóv attól, hogy elfogadjuk a széles körben elterjedt képzetet, miszerint létezik anyagtól független lélek, és az erre a hiedelemre épült meg annyi veszélyes tévedést. Nincs az embernek tudattal rendelkező, a lénye egészétől külön is létező, izolált része. Isten megrendítően csodálatos módon teremtett meg bennünket, és nem szabad találgatásokba bocsátkoznunk azon túl, amit a Szentírás ténylegesen mond erről a konkrét kérdésről. Valójában nem csak az életnek a miben léte rejtély, a tudósok még ma sem képesek egyetértésre jutni abban, hogy pontosan mit jelent az élet, hanem ennél is titokzatosabb az, hogy mi is a tudatosság. Hogyan képes a fejünk, az agyunk néhány fontnyi, súlyú anyagi szövete, sejtek és kémiai anyagok tárolni és létrehozni olyasmit, ami nem anyagi természetű, mint például a gondolatok és az érzelmek. Akik tanulmányozzák ezt a fogalmat, elismerik, hogy valójában nem tudjuk.
Az élet fantasztikus csoda. Miért kell örülnünk nem csak ennek az ajándéknak, hanem az örök életnek is, ami még hatalmasabb csoda.
Hétfői rész. Címe: amely lélek vétkezik, annak kell meghalnia.
Ezékiel könyve 18. fejezet 4. verse.
Íme minden lélek enyém, úgy az atyának lelke, mint a fiúnak lelke enyém. Amely lélek vétkezik, annak kell meghalni.
Ezékiel könyve 18. fejezet 20. verse.
Amely lélek vétkezik, annak kell meghalni. A fiú ne viselje az apa vétkét, se az apa ne viselje a fiú vétkét. Az igazon legyen az ő igazsága, és a gonoszon az ő gonoszsága.
Máté evangéliuma 10. fejezet 28. verse.
És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gehennában.
Hogyan segítenek az előbbi igeversek megérteni a lélek jelentését?
Bűnös világunkban az emberi élet törékeny és mulandó. Semmi nem lehet örök, amit megfertőzött a bűn.
Azért, ahogyan egy ember által jött be a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenki vétkezett.
Olvassuk a Római Levél 5. rész 12. versében az újonnan revidiált Károli fordítás szerint. A bűn természetes következménye a halál, ami itt érint minden életet. A Biblia két fontos dolgot megfogalmaz ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Az egyik, hogy az emberek és állatok egyaránt meghalnak, erről Salamon király is írt.
Az emberek fiainak sorsa hasonló az oktalan állat sorsához, ugyanúgy végzik. Épp úgy meghal az egyik, mint a másik, és ugyanaz az éltető lehelet van mindegyikben. Az embernek pedig nincs nagyobb méltósága az oktalan állatoknál. Mindegyik ugyanarra a helyre kerül, mindegyik porból való, és mindegyik porrá lesz.
Olvassuk a Prédikátorok könyve 3. rész 19. és 20. versében az újonnan revidiált Károli fordításban. A másik az, hogy az ember létezése megszűnik fizikai halálakor, attól fogva nem élő lélek, héberül nefes. Mózes első könyve 2. fejezet 16. 17. versében Isten figyelmeztette Ádámot és Évát, ha vétkeznek azzal, hogy esznek a jó és a gonosz tudása fájáról, meg fognak halni. Ez a figyelmeztetés visszhangzik Ezékiel könyve 18. rész 4. és 20. verseiben is. Amelyik lélek vétkezik, annak kell meghalnia. Ebből a kijelentésből két fő dolog következik. Az egyik, hogy mivel minden ember bűnös, mindannyian az öregedés és a halál elkerülhetetlen folyamata alá esünk. A másik következtetés pedig az, hogy a bibliai elv miatt tarthatatlan az a népszerű felfogás, miszerint a lélek természetes módon halhatatlan lenne. Amennyiben a lélek halhatatlan volna, és a halál után valamilyen más tartományban tovább élne, végeredményben nem is halnánk meg igazán, ugye? Viszont a halál dilemmájára a bibliai megoldást nem a testtől függetlenül létező lélek jelenti, ami vagy a paradicsomba, vagy a purgatóriumba, vagy a pokolba jut, hanem a Krisztusban meghaltak végső feltámadása. Amint Jézus mondta az élet kenyeréről szóló beszédében,
aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen, és feltámasszam az utolsó napon.
Így olvassuk János evangélium a 6. rész 40. versében az újonnan revidiált Károli fordítás szerint.
Miért meghatározó egész hitünk szempontjából a második advent biztos volta, amit Krisztus első eljövetele garantál? Végtére is mi haszna lenne az első adventnek a második nélkül? Krisztus visszatérésének ígérete nélkül miben reménykedhetnénk?
Keddi rész. Címe: A lélek visszatér Istenhez.
Milyen különbséget látunk a következő két ige szakasz között? Mózes első könyve 2. fejezet 7. verse.
És formálta az Úristen az embert a földnek porából, és lehelt az ő orrába életnek leheletét. Így lett az ember élő lélekké.
Prédikátor könyve 12. fejezet 1-től a 9. versig.
Örvendezz a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében, és járja te szívednek utaiban, és szemeidnek látásaiban, de megtudd, hogy mindezekért az Isten téged ítéletre von. Vesd el a haragot a te szívedből, és vesd el a gonoszt a te testedből, mert az ifjúság és a hajnal hiába valóság. És emlékezz meg a te teremtődről a te ifjúságodnak idejében, míg a veszedelemnek napjai el nem jönnek, és míg el nem jönnek az esztendők, amelyekről azt mondod, nem szeretem ezeket. Amíg a nap meg nem sötétedik, a világossággal, a holddal és csillagokkal egybe, és a sűrű felhők ismét visszatérnek az eső után. Az időben, mikor megremegnek a háznak őrzői, és megrogynak az erős férfiak, és megállnak az őrlő leányok, mert megkevesbedtek, és meghomályosodnak az ablakon kinézők. És az ajtók kívül bezáratnak, amikor is a malom zúgása halkabbá lesz, és felkelnek a madárszóra, és halkabbakká lesznek minden éneklő leányok. Minden halmocskától is félnek, és mindenféle ijedelmek vannak az úton, és a mandulafa megvirágzik, és a sáska nehezen vonszolja magát, és kipattan a kapor, mert elmegy az ember az ő örökös házába, és az utcán körüljárnak a sírók. Minek előtte elszakadna az ezüst kötél, és megromolna az aranypalackocska, és a veder eltörnék a forrásnál, és beletörnék a kerék a kútba. És a por földé lenne, mint azelőtt volt, a lélek pedig megtérne Istenhez, aki adta azt.
Hogyan segítenek ezek a versek jobban megérteni az ember természetét és a halál állapotát? Lásd még Mózes első könyve 7. fejezet 22. verse.
Mindaz, aminek orrában élő lélek lehelete volt, a szárazon valók közül mind meghalt.
Amint már láttuk, a Biblia tanítása szerint az ember lélek, és a test halálakor megszűnik a lélek létezése. Tehát mi a helyzet a lélekkel? Vajon nem marad tudatos a test halála után is? Sok keresztény így hiszi, és nézetüket a Prédikátorok könyve 12. rész 9. versének idézésével próbálják igazolni, amely így hangzik.
A por földé lenne, mint azelőtt volt, a lélek pedig megtérne Istenhez, aki adta.
Ez a kijelentés azonban nem utal arra, hogy a halottak lelke tudatos maradna Isten színe előtt. Prédikátorok könyve 12. rész, első 9 versének szakasza drámai leírást ad az öregedés folyamatáról, ami a halállal tetőzik. A 9. vers úgy utal a halálra, mint a Mózes első könyve 2. rész 7. versében említett teremtési folyamat visszafordulására. Amint már megállapítottuk, a teremtés hetének 6. napján megformálta az Úr Isten az embert a földporából, és élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élő lélekké. Prédikátorok könyve 12. rész 9. verse pedig úgy szól, hogy a por földé lenne, mint azelőtt volt, a lélek pedig megtérne Istenhez, aki adta. Tehát az élet lehelete visszatér Istenhez, amit ő Ádám orrába lehelt, és amit a többi embernek is biztosít, vagyis az egyszerűen nem áramlik többé belé és át rajta. Azt is észben kell tartanunk, hogy a Prédikátorok könyve 12. rész 9. verse minden ember halálának folyamatára vonatkozik, az igazak és a gonoszok közötti különbségtétel nélkül. Amennyiben az összes halott állítólagosan létező lelke öntudatos állapotban van Isten színe előtt, akkor a gonoszok lelke is Istennél volna. Ez a gondolat nem áll összhangban a Szentírás egészének tanításával. Az emberek és az állatok halálának menete megegyező. A halál tehát nem más, mint az, amikor megszűnik az élő lények létezése. A Zsoltáros így fogalmaz a 104. fejezet 29. versében.
Ha elfordítod arcodat, megrémülnek, ha elveszed lelküket, kimúlnak, és újra porrá lesznek.
Gyakran mondjuk, hogy a halál az élet része. Ez miért nem helytálló? A halál az élet ellentéte, ellensége. Milyen reményt kínál a következő vers?
Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.
Korintusbeliekhez írott első levél, 15. fejezet, 26. verse.
Szerdai rész. Címe: a halottak semmit nem tudnak.
Mit árulnak el a következő igeversek a halottak állapotáról? Jób könyve 3. fejezet, 11-től a 13. versig.
Miért is nem haltam meg fogantatásomkor? Miért is ki nem múltam, mihelyt megszülettem? Miért vettek fel engem térdre, és miért az emlőkre, hogy szopjam? Mert most feküdnék és nyugodnék, aludnék, és akkor nyugton pihenhetnék.
115. Zsoltár 17. verse.
Nem a meghaltak dicsérik az Urat, sem nem azok, akik alászállnak a csendességbe.
146. Zsoltár 4. verse.
Kimegy a lelke, visszatér földjébe, és aznapon elvesznek az ő tervei.
Prédikátor könyve 9. fejezet 7. verse.
Mert az élők tudják, hogy meghalnak, de a halottak semmit nem tudnak, és azoknak semmi jutalmuk nincs többé, mivel hogy emlékezetük elfelejtetett.
Prédikátor könyve 9. fejezet 12. verse.
Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cseleked, mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menendő vagy.
Néhány Biblia kommentár írójának az érvelése szerint költői a nyelvezete ezeknek a szakaszoknak. Ezért nem alkalmasak a halottak állapotának meghatározására. Igaz, hogy a versek lehetnek homályosak, könnyen félreértetők, ez azonban nem vonatkozik az utalt szakaszokra, amelyek egészen világosak a bennük közölt elvek, tökéletes összhangban állnak az Ószövetség tanításaival ebben a témában. Jobb könyve 3. fejezetében a sokat szenvedett pátriárka azon bánkódik, hogy megszületett. Sötétebb pillanatokban ugyan kinek kívánta volna, hogy bárcsak meg se született volna. Jobb úgy fogalmaz, hogy ha születésekor meghalt volna, akkor aludna és nyugalma lenne. A 115. Zsoltár rámutat, hogy a halottak a csendesség helyén vannak.
Nem a meghaltak dicsérik az Urat.
Olvassuk ezt a 17. versben. Ez alig ha hangzik úgy, mintha a hűséges és hálás halottak a mennyben imádnák Istent. A 146. Zsoltár szerint a halállal megszűnik az ember agyi tevékenysége.
Eltávozik a lelke, visszatér a földbe, és még aznap semmivé lesznek tervei.
Olvassuk a 4. versben. A halál pillanatának tökéletes bemutatását látjuk ebben a bibliai versben. A Prédikátor könyve 9. fejezete még hozzáteszi, hogy a halottak semmit nem tudnak. A sírban nem lesz cselekvés, megfontolás, tudás és bölcsesség. Ezek a kijelentések megerősítik a Biblia tanítását, miszerint a halottak nincsenek öntudatuknál. Ne rémítse meg a keresztényeket az a bibliai tanítás, hogy a halál öntudatlan állapot. Először is, akik üdvösség nélkül halnak meg, nem örökké égő pokolba kerülnek, és nem is a purgatóriumba egy bizonyos időre. Másodszor pedig hatalmas jutalom vár azokra, akik Krisztusban haltak meg. Nem csoda, hogy idézett, a hívő emberek számára a halál csak egy röpke pillanat, és nincs nagy jelentősége. A keresztények számára a halál csak elalvás, egy pillanatnyi csendesség és sötétség. A Krisztussal való élet Istenben elrejtett élet. Mikor a Krisztus a mi életünk megjelen, akkor majd ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben. Olvassuk a Kolossai levél 3. rész 4. versében. Eddig az idézet Ellen White Jézus élete című könyv 694. oldaláról.
Csütörtöki rész. Címe: Pihenni az ősatyákkal.
Mit tudhatunk meg a halálról a következő igeversekből? Mózes első könyve 25. fejezet 8. verse.
És kimúlt és meghalt Ábrahám, jóvénségben, öregen és betelve az élettel, és takarítatott az ő népéhez.
Sámuel második könyve 7. fejezet 12. verse.
Mikor pedig a te napjaid betelnek, és elalszol a te atyáiddal, feltámasztom utánad a te magodat, mely ágyékodból származik, és megerősítem az ő királyságát.
Királyok első könyve, 2. fejezet 10. verse.
Azután elaludt Dávid az ő atyáival, és eltemettetett a Dávid városában.
Királyok első könyve, 22. fejezet 40. verse.
És elaludt Akháb az ő atyáival, és uralkodott ő utána fia, Akházia.
Az Ószövetség többféleképpen is érzékelteti a halál és a temetés fogalmát. Az egyik, amikor az elhunytat az övéi mellé temetik, takarítaték az ő népéhez, mint Ábrahám, aki meghalt jóvénségben, öregen és betelve az élettel, és elődei mellé temet. El. Olvassuk a Mózes első könyve 25. rész 8. versében. Mózes és Áron is a népéhez takarítatott.
Mit tudhatunk meg a halottak állapotáról, abból, hogy jó és rossz királyok ugyanoda jutottak halálukkor? Lásd, Királyok második könyve 24. fejezet 6. verse.
És elaludt Joákim az ő atyáival, és az ő fia Joákin uralkodott helyette.
Krónikák második könyve 32. fejezet 33. verse.
Meghalt pedig Ezékiás az ő atyáival, és eltemették őt a Dávid fiának sírjaihoz vivő feljárón, és mind az egész Júda és Jeruzsálem nagy tisztességet tettek neki az ő halálának idején, és uralkodott Manassé az ő fia helyette.
A halálra vonatkozó másik megfogalmazás az, hogy az ember elalszik az atyáival. Dávid király haláláról azt írja a Biblia, hogy elaludt az ő atyáival, és eltemetteték a Dávid városában. Ugyanezt a szófordulatot találjuk számos más izraelita király esetében, akár hűséges, akár rossz uralkodók voltak. Az atyákkal való elalvás fogalmával kapcsolatban legalább három jelentős elemre rámutathatunk. Az első az a gondolat, hogy előbb-utóbb eljön az idő, amikor nekünk is meg kell pihennünk fáradtságos munkáinktól és szenvedéseinktől. Továbbá nem mi vagyunk az elsők és egyetlenek, akik végig haladnak ezen a nem kívánt úton, hiszen előttünk jártak az atyáink. A harmadik gondolat az, hogy mivel az övéi mellé temetik el az embert, nincs egyedül. Még a halál öntudatlan állapotában is együtt marad velük. A modern, individualista kultúrákban ezt talán nem tartják fontosnak, de az ókori világban igen nagy jelentőséget tulajdonítottak ennek. A Krisztusban meghaltakat el lehet temetni a szeretteik közelében, viszont semmiféle kommunikáció nem lesz közöttük. Öntudatlan állapotban maradnak egészen addig a dicsőséges napig, amikor mély álmukból feltámadnak, hogy újból találkozzanak Krisztusban meghalt szeretteikkel.
Képzeljük el, milyen lenne, ha a halottak tényleg tudnának arról, hogy milyen itt az élet. Mindent látnának, főként a szeretteiket, akik rettenetesen szenvednek a haláluk után. Miért vigasztaló tehát az élők számára az, hogy a halottak valójában alszanak?
Pénteki rész. További tanulmányozásra.
Akit elaltattak már műtét előtt, kaphatott némi fogalmat arról, hogy milyen lehet a halottaknak, viszont az ember agya még altatásban is működik. Képzeljük el a halált, amikor teljesen leáll az agytevékenység minden. Abban a pillanatban lecsukódik a szemük, és vagy Jézus második adventje, vagy pedig a millennium utáni visszatérése lesz a következő, amiről majd tudomásuk lesz. Egészen addig nyugszik minden halott, igazak és gonoszok egyaránt. És ez az idő, amit az élők nagyon hosszúnak tartanak, a halottaknak egy szempillantásnyinak tűnik. Az élők számára hosszú. A halottaknak viszont csak egy pillanat. Idézet, ha igaz volna az, hogy amikor az ember meghal, lelke azonnal a mennybe jut, akkor joggal kívánhatnánk inkább a halált, mint az életet. E hiedelem nyomán sokan vetnek véget életüknek. Amikor bajok, kétségek, csalódások vesznek erőt az emberen, könnyűnek tűnhet elvágni az élet könnyen szakadó fonalát, és elszökni a boldogság honába. Eddig az idézet Ellen White Nagy küzdelem című könyv 463. oldaláról. Idézet, a Szentírásban nem találunk olyan kijelentést, hogy az igazak jutalmukat, a gonoszok pedig büntetésüket a halálukkor kapják meg. A pátriárkáktól és a prófétáktól nem maradt fenn ilyen kijelentés. Krisztus és az apostolai még csak nem is céloztak erre. A Biblia világosan tanítja, hogy a halottak nem mennek azonnal a mennybe. Azt olvassuk, hogy alszanak a feltámadásig. Eddig az idézet Ellen White Nagy küzdelem című könyv 471. oldaláról.
Beszélgessünk róla!
Első pont. Hogyan kaphatunk képet a halálról annak a bibliai fogalomnak a révén, hogy az ember egy teljes, oszthatatlan egység, csak életében rendelkezik öntudattal? Második pont. A világ belekerült a lélek halhatatlansága gondolatának a bűvkörébe, aminek számtalan következménye lett. Miért különösen fontos tehát a holtak állapotával kapcsolatos üzenetünk? Mi a magyarázata annak, hogy még a keresztények között is olyan erős ellenállást tapasztalunk ezzel szemben, ami valójában csodálatos tanítás? Harmadik pont. A holtak állapotának ismerete hogyan véd meg bennünket olyasmitől, ami esetleg megjelenik a szemünk előtt? Vagyis, miért nem mindig hihet az ember annak, amit lát, főként, ha egy meghalt rokon szellemét véli látni? Talán már hallottunk ilyesmiről.
Phil Bosvans, amiben tönkre mész. Ember, már az egész múltad ott a váladon. és te még a jövődet is ráterheled? Vigyázz, túl nehéz. Az életet adagokban kapod, 24 órákban mérve. Nem 24 órákban mérsz. Miért kell hát minden egyszerre? Nem erre vagy teremtve. Ebben tönkremész. Változtass.